Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Munga Attila, vendégünk pedig a stúdióban Emkés Sándor történész, egyetemi tanár, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A héten lesz a bemutatója annak a könyvnek, amelyet ön a lányával jegyez, és Tóth Ilona életét dolgozza föl. Tóth Ilona élete, sorsa az egyik legnagyobb vitatéma az 1956-os események közül. Ugye a végzős orvostanhallgatót 50 évvel ezelőtt végezték ki 57-ben. És a vita a mai napig is tart arról, hogy elkövette a terhérrel volt bűncselekményt, vagy egy koncepciós per áldozata. Önök nagyon alaposan végigveszik ennek az esetnek az írott, íratlan forrásait, sok-sok ember visszaemlékezéseit is belefoglalják. Mire jutnak? Jutnak-e egyértelmű állásfoglalásra a könyv végén?
Igen, egyértelmű állásfoglalásra jutunk a könyv végén. Az egyértelmű állásfoglalás az... Kb. Azt lehet mondani, hogy amivel a Tóth Ilonát megvádolták, az nem igaz. Tehát másképp fogalmazva ezt én 2002-ben fogalmaztam először így meg, és azóta sem változott a véleményem, hogy ami a pertárgyát illeti, tehát akkor, ott is úgy, ez nem történhetett meg.
Mivel vádolták őket egyébként? Tehát mi volt a vád ellenük?
Igen, azzal vádolták, hogy egy... Most, itt is változik majd a szerep, tehát mondom a végén, hogy egy fiatal embert, Kollár Istvánt elfogtak a felk egy munkásszállás előtt, bekísérték forradalmárok a Domonkos utcai kórház, ott kihallgatták ezt a fiatal embert, és utána brutális kegyetlenséggel, visszaélve az orvosi hivatással Tóth Ilona meggyilkolta. Ez a vád.
És mire alapozzák azt végül is a kötet végén, hogy akkor is ott ez így nem történhetett meg, ahogy az akkori periratokból, az ítéletből, és egyébként a vallomásokból is azért helyek közel kiolvasható?
Hát nézze, hogyha csak a pelenyagot veszi a kezébe, miután Tóth Ilona és társai ott az első pillanattól kezdve bevallanak mindent, tehát ha csak a pelenyagot nézi, akkor is rájön arra, hogy a pelenyagon belül vannak ellenmondások, tehát nyitva hagynak a bíró, nem kérdez az ügyésnek, kérdez egy pár dologra, tehát nyitva hagy dolgokat, de ott nagyon-nagyon meggyőzően hangozhat, és erre építettek is, ugye, hogy az egy alkalom a tárgyalás, tehát nem tudja az ember nyomon követni minden apró részletét, tehát abból lehet arra következtetni, hogy igen, tényleg ez a dolog, amivel őket vádolták, az megtörtént. Na most hát ehhez kellett megnézni az első perctől kezdve, tehát a történet első percétől kezdve készült összes dokumentumot, ami viszont nem sorrendben jött, mert hogy mondjam önnek, szerencsénk volt, hogy illeszkedett a sorba, tehát nem kellett változtatni a nézetükön, de a könyveadás előtt 2 héttel még új iratanyaghoz tudtunk jutni, ami éppen felbukkant. Tehát egyrészt ez volt nagyon fontos, hogy végignézzük a letartóztatástól a kivégzésig a történetet, és ahol iratanyagra bukkanunk, azt nézzük meg, és mellette pedig azokat a pelenyokat is meg kellett nézni, amelyek arról olyan vádlottjai voltak, akik a Tóth Ilonáékkal valamilyen kapcsolatban voltak. És gyakorlatilag azt jelenti, hogy hát kb. 8-10 peranyagot alaposabban meg kellett nézni, és a 8-10 peranyag együttvéve adott egy másik képet, hogy nézett ki itt a magyar ellenállás, tehát november 4-e a második szovjet intervenció után. Tehát egyrészt kaptunk egy november utáni, ugye bennünket gyakorlatilag 20-áig érdekelt a dolog. November 4, november 20 közötti időszakot térképeztük fel, ezen belül különböző csoportok, emberek mozgását, és hát abból is egy csomó olyan dolog derült ki, például a könyvben benne van, ugye, hogy van egy per 57-ben, és van egy per 58-ban, tehát az 57-es pernél meghatározzák, hogy kik kísérték be Kollár Istvánt a Domonkos utcába, és hogy milyen napon történt a kivégzés, vagy a Kollárnak a megölése. Egy másik perben ugyanez felvetődik vádként, ott már más ember van, aki bekísérte, és másnap ölték meg ezt a Kollárt.
Tehát magyarul annyi ellentmondás van az iratokban, a vallomásokban, a tényekben, ami végül is a bíróság előtt került, hogy ezt az ítéletet ki lehet mondani, hogy akkor is úgy nem történt meg, de azt ki lehet mondani, hogy mi is történt pontosan? Azt rekonstruálható-e, hogy mi történt pontosan?
Egészen pontosan nem lehet rekonstruálni, hogy mi történt, tehát amit lehetett rekonstruálni, hogy az adott időpontban nem történt semmi. Tehát ez biztos, ugye itt arról szól a történet, hogy megfogalmaznak a Tótrónával szembe egy vádat. Mi ezt végignéztük, tételesen megnéztük az illető mozgását, tehát Kollár István mozgását pontosan megnéztük, megnéztük még, hogy kik mozoghattak azon a tájékon, abban az időszakban, és megnéztük azt, hogy Tóth Ilona mozgása milyen volt, és megnéztük azt, hogy mit vallott, hogy milyen az orvos is, ugye bizonyított, hogy a hatósági orvos, hogy milyen körülmények között hogyan végezték ki, és az exhumálás után ott vannak az orvosi jelentések, és a kettő nem egyezik egymással, tehát mind azokat a dolgokat, amit az Ilona rovására vallottak, azt a holttestnek az állapota nem mutatta ki. Tehát van 4-5 olyan vonal, ahol amit mind végignéztük, és az egészet egyesítettük, és így jutottunk erre a végeredményre.
Ezt az ügyet végigkíséri egy politikai vita is, ami gyakorlatilag akkörül forog, hogy itt egy koncepciós per volt, politikai bűncselekmény történt, vagy egy egyszerű köztörvényes bűncselekmény, vagy nem történt semmi, és egy teljesen egyértelmű koncepciós per áldozata lett Tóth Ilona. Nézze, ebben tud-e ítéletet mondani?
Ez egy egyszerű koncepciós per áldozata lett Tóth Ilona, tehát amikor én kimondom, vagy kimondjuk a Rékával, hogy ez nem történt meg, akkor amennyiben mégiscsak ez a per tárgy, és ennek alapján ítélik el, akkor ezek után egyértelmű, hogy egy koncepciós perről van szó.
Ja, ebben a nagyon sokan érvelnek amellett, hogy itt egy köztörvényes bűncselekmény történt, de önök megrendítően írják le tényleg a könyvben, hogy igazából mindenkinek a köztörvényesítő érdeke az akkori időszakban, tehát ma már nagyon nehéz elválasztani, vagy kimondani azt, hogy itt tényleg köztörvényes bűncselekmény történt, nem az történt valószínűleg, hiszen mindenkinek, a vádlónak és az ügyvédnek is az volt az érdeke, hogy köztörvényesítsék az ügyet.
Nézd, semmi nem történt. Tehát, ugye megint vissza kellett élni, de amit ön kérdést feltett, az valóban rendkívül izgalmas. És akkor kezdjük, hogy a Kollár Istvánról hogy változik a vélemény. Ugye az első időszakban még Kollár István ávós. Tehát erre vannak is papírok. És akkor szép lassan, amikor ahogy változik a kihallgatóknak a koncepciója, ebből az ávós őrmesterből lesz egy leszerelt ávós őrmester, aki ebben az időszakban már kocsi kísérő. Tehát gyakorlatilag a vád azt állítja, hogy van egy ártatlan munkás, akit ezek az emberek, tehát Gyöngyösi, Gönci és Tóth Ilona azért végeznek ki, mert egy ávos ügynököt tartanak számon benne. Most, ha belegondol abban, hogy egy aktív ávost kapnak el, tehát ez egy fikció most, hogy egy aktív ávost kapnak el, és azt törik meg, akkor a történetnek vége, mert az egy politikai ügy, és a politikai ügynek csak kivégzés lehet, tehát akasztás lehet a vége. Na most, amikor a könyvben erről írunk, hogy milyen úton juthatunk el, több utat is felmutatunk, hogy elvállalja Tóth Ilona ezt az ügyet, akkor viszont tényleg arról szól a történet, amit a Kardos doktornak az ügyvédje, a Kardos doktor irataiból is kiderül, hogy amennyiben köztörvényesen tudja az ügyet, tehát elfogadja azt a verziót, hogy nem egy ávosról van szó, hanem egy fiatal emberről, aki kocsikísérő volt, akit hirtelen felindulásból ölnek meg, akkor ennek a büntetési tétele az nem éri halált. Tehát ez volt az egyetlen esély, mert arról nem lehetett szó, hogyha a rendőrség, illetve az ávó azt állítja, hogy Tóth Ilona ölt, tehát ott mese nincsen, tehát nem, az ügyvéd nem tudja azt bebizonyítani, hogy nem ölt, mert ez egy képtelen állapot ebben az időszakban, de a köztörvényesíti a dolgot, akkor nem halál, hanem börtön, és akkor más a történet.
Ugye, ennek az ügynek megvolt aztán később a rendszerváltás után is a története, hiszen végül is több úgynevezett semmiségi törvénnyel is próbálkoztak ennek az ügynek a megoldására. Most ez a könyv segíthet-e ennek a jogi helyzetnek a feloldásában?
De most én azt gondolom, hogy a történésznek nem elsőrendűen ilyen feladatai vannak, amit mi megtehetünk ebbe a dologban. Szóval egyrészt jogilag ez a történet lezáródott. Dávid Ibolya végigcsinálta ezt a küzdelmet.
Ez 2000-ben az utolsó semmiségi törvénye.
Utolsó semmiségi törvénye, tehát itt kimondták a Tóth Ilonának jogilag az ártatlanságát. Na most, ami bennünket igazából érdekel, tudja, ne, ha valaki is félreértene, a nagyon fontos dolog, hogy jogilag mondják ki. Viszont, ha arról szól, ha azon gondolkodom, hogy az emberek mikor fogadják ezt el, akkor fogadják el, hogyha ez bizonyítás nyer. Na most mi megpróbáltuk bebizonyítani, hogy az Ilona terhére írt vád nem igaz, és hogyha ezt az emberek elfogadják, tehát a társadalom tudatába megy ez be, hogy nem igaz, akkor lesz teljes a kép. Tehát nem az volt a célunk, hogy mi megtámadjunk egy jogi ítéletet, pláne akkor, amikor ez a része a dolognak rendben van, hanem az, hogy a mögé menjünk a dolognak, és valóban fölvázoljuk, amennyire erőmből telik, hogy mi történt, és annak alapján az olvasó vegye, hogy ez tényleg.
Ahogyan egyébként bemutatják ennek az egész igazságszolgáltatási rendszernek, az akkori igazságszolgáltatásnak a működését, azért nagyon komolyan fölmerülhet az emberben, hogy hány olyan ügy lehet még, ami a köztörvényes bűncselekmények hát álcája mögött valójában igazi politikai eseteket rejt. Csak most már az akkori dokumentumokból gyakorlatilag kihámozhatatlan.
Ugye egyre rá lehet jönni. Egyre rá lehet jönni, és ez pedig a következő. Hogy a Kádáriknak, mondjuk ez egy külön ügy, a Tóth Ilona ügy, a Kádáriknak nem is nagyon állt érdekében, hogy szintiszta politikai ügyeket csináljanak. Mert ha valakit politikai vétek miatt, a forradalomban való részvétel miatt 1957-58-ban kivégeznek a akkori Magyarországon, hát az nyilvánvaló, hogy a társadalomnak a rokon szemvét élvezi, és a társadalom ezért nem fogja elítélni. Tehát ők arra törekedtek éppen a bíróságok, hogy a politika mellé valami köztörvényességet oltsam biztos.
Itt is volt, hogy a lopással is vádolták Tóth Ilona.
Így van. Tehát betörtek valahova, megöltek valakit. Ugye hát ez egy köztudott dolog, hogy számtalanszor van olyan, hogyha ha harci cselekmény közben, tehát ahol mind a két embernek, ez már megint nem a Tóth Ilona ügy, tehát mind a két embernek kezében fegyver van, és ha egy szovjet meghal, akkor az egy köztörvényes gyilkosság, amennyiben a forradalmár hal meg, akkor a szabadságunkért harcolt ez a katona, és hát ez egy nagyon elfogadható cselekedet.
Vendégünk a stúdióban M. Kis Sándor, történész, egyetemi tanár, a hírek után folytatjuk.